Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Borbély Balázzsal, a Vissza a vadonba gyermekfejlesztő és szülősegítő központ megalkotójával Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, Borbély Balázst, TSMT terapeutát, a Vissza a vadonba gyermekfejlesztő és szülősegítő központ megalkotóját. A beszélgetésünk elején arra kérnélek, hogy a választott bibliai idézetet oszd meg velünk, és mesélj arról, hogy mit jelent számodra ez a szakasz.
Üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagy bajban voltam, mert nem vagyok egy rutinos bibliaforgató ember, viszont úgy éreztem, hogy a jelen életszakaszomat, illetve amiben most vagyok, vagy a mostani megéléseimet, ez az idézet az, ami leginkább lefedi, és ezt egy percben ki is fejteném, hogyha szabad. Én pedig azt mondom néktek, ne álljátok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordíts felé a másik orcádat is. Próbáltam keresni Szent Mihályt, illetve Szent Mihállyal kapcsolatos imákat, meditációkat, idézeteket. Gyermekeim a Waldorf iskolába járnak, és ott nagyon nagy hatású ünnepet tartunk Szent Mihály alkalmából, viszont a katolikus kultúrkörben, illetve a bibliai idézetek között nem találtam olyan Mihály idézetet, amivel ugyanúgy tudnék azonosulni, úgyhogy azért választottam inkább ezt. Én a mostani életemben akár a gyerekekkel foglalkozom, akár felnőttekkel, azt élem meg, hogyha valaki dühös ránk, nagyon könnyű ugye dühösnek lenni a másikra, és nagyon könnyű amiatt elkezdeni bántani a másikat. Ez ideig mindenkinek nagyon jól megy. Ebben a mai világban általában nincsen gond, akár egy közlekedési szituációban, akár egy otthon kitört hisztiben, amit a gyermekünk kommunikál felénk. Ilyenkor hajlamosak vagyunk általában letiltani ezt a fajta viselkedésformát, mert kinek jó az, akit bántanak, alapvetően senkinek. Én viszont arra vettem a bátorságot, és úgy érzem, hogy most van ahhoz erőm, hogy ezeket a bántásokat elviseljem. Nem azért, mert jól esik, hanem azért, mert ezzel a viselkedéssel meg tudom ismerni jobban a másikat. A másik jobban ki tudja adni a dühét. Minden kisgyerek, ha hisztizik, vagy dühös, egy ideig csépel, de aztán elfárad ebben. És a felnőttek is ugyanígy vannak, rám borul egy szó zuhatag, de az is előbb-utóbb elakad, mert már nem tud újat mondani, és akkor én meg tudom ismerni az illetőnek a fájdalmát, vagy azt a dühét, amit rám zúdít, és ezzel kicsit közel tudunk kerülni egymáshoz, és ad abszurdum, még meg is tudjuk egymást emiatt kedvelni, vagy szeretni, vagy eltűnik ez a nagyon nagy indulat, vagy nagyon nagy konfliktus, ami keletkezett a bántással. Úgyhogy én most ehhez próbálom az erőt gyűjteni, és a muníciót, hogy legyen olyan ügyes a hitem, hogy ne sárkaljak ki, vagy ne hátráljak ki ezekből a bántásokból.
Visszakanyarodva a gyermekkorodhoz, milyen emlékeid vannak ebből az időszakból?
A legkorábbi emlékeim 2 éves kor körül vannak, ami furcsa, mert hogy emlékszem egy költözésünkre, de a legjelentősebb emlékeim, vagy a legszebb emlékeim azok a 6-7-8 éves kisovodás, kisiskolás kori emlékek, amikor nagyon sokat jártunk kirándulni a szüleimmel Börzsönybe, ott volt hétvégitelkünk, ugye akkor még nagyon sok ilyen hétvégitelkes generáció volt a 80-as években, és a környékbeli gyerekekkel futkostunk az erdőben nagyon-nagyon sokat. Akkor még volt róka, meg rókajukat láttunk, hatalmas kalandokat éltünk át, és nekem ott alakult ki egy ilyen nagyon erős természet szeretetem, vagy kötődésem a természethez, illetve nagyon-nagyon sok endorfin szabadulhatott föl bennünk az ottani rablópandul, meg fogócskák, meg lódarásfészek mellett való elfutások kapcsán.
Szüleiddel milyen a kapcsolatod?
Most már azt érzem, hogy egyre kiegyensúlyozottabb, vagy egyre jobb. Kisgyerekkorban nagyon klassz volt, mert úgy éreztem, hogy a harmadik legkisebb gyerekként egy elkényeztetett szerepkörben lehettem, nem volt kivel konkurálnom, nem kellett kivel harcolnom. A testvéreim idősebbek nálam jóval 7 és 9 évvel, úgyhogy ővelük is inkább ilyen példamutató személyek voltak, vagy játszottársak, de semmiképpen sem konkurensek. Úgyhogy alapvetően most kezdünk így kiegyensúlyozódni. Édesanyámnak a kitartását becsültem nagyon, amit vittem is tovább a saját TSMT terapeuta mi voltomban. Nagyon szívesen tanított tollasozni, vagy pingpongozni, és azért ez elég idegek harca, amikor egy kisgyerekkel az ember először leáll tollasozni, elütöd a labdát, leesik. Elütöd a labdát, leesik. És ezt most itt mondhatnám egy órán keresztül, de ez is 117-szer előfordul. Egyszer visszaütött, persze nem oda, ahol a szüleid vannak, és akkor felveszem a labdát, visszaütöm. Szóval nagyon nagy kitartással sikerült felém fordulnia azzal, hogy mondjuk én meg tudjak tanulni tollasozni, vagy pingpongozni, vagy ezt csinálni, azt csinálni, és ez nekem nagyon nagy muníciót jelent most is, amikor egy-egy gyerkőc valamit nem szeretne megcsinálni, és látom, hogy anyunak az arca már rég behorpadt, és már nem tudja, hogy mit csináljon, hogy a gyermeke valamit megtegyen éppen az órán, de én még mindig ugyanazzal a bilkatürelemmel tudom mondani, hogy igen, akkor most megpróbáljuk még egyszer. Nem hagyjuk félbe a tornát, végig fogjuk csinálni. Úgyhogy édesanyámtól ezt sikerült, úgy érzem, megkapnom. Apukámmal meg hát rendszeresen jártunk Hármas Határhegyre, ugyanahoz a fához mentünk, mindig felmásztam, illetve gyerekkorban kaptam tőle olyan meséket, amik fejből mondott mesék voltak, és számomra nagyon fontosak. Nem is emlékszem rájuk, csak tudom, hogy így beégett, és most karácsonykor kértem például apukámat, hogy a gyerekeimnek írjon mesét. És felolvastam a meséket, és akkor ez ilyen időutazás volt nekem, úgyhogy nekem ezt jelentik most jelenleg a szüleim.
A 10-es éveidre, 20-as éveid elejére, tehát kamaszkorodra, hogy emlékszel vissza, milyen ifjú voltál?
Hát akkor jött nekem egy gyötrelem. 13 éves koromban egy olyan pszichoszomatikus betegséget sikerült megszereznem, ami alapvetően az orvostudomány szerint gyógyíthatatlan, és életünk végéig tart, és egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerülünk, meg egyre több sztereodot kell szednünk, és a végén egy műtét során az embernek eltávolítják a vastagbelét. Ez engem eléggé megrodgyantott, 13 évesen jelentkeztek ezek a tünetek. Hát én nem hittem az orvosoknak, hogy ez életem végéig tartó betegség, én egy elég dacos, meg elég makacs gyerkőc vagyok. Viszont nagyon megviselt maga a betegség, aminek a vastagbél gyulladása neve, vagy colitis ulcerosa néven ismertik esetleg a hallgatók, bár remélem, hogy nem ismerik. Hát nekem a 13 éves koromtól a 21 éves koromat így végig kísérte ez a betegség, ami arról szól, hogy az ember lefagy, rengeteg vért vesz, elesett lesz, megy a hasa, stb., és így nem igazán tud beilleszkedni a normál kerékvágásba. Sokat hiányoztam az iskolából is, emiatt a kamaszkori szerelmek, párkapcsolatok azok többnyire elmaradtak, mert nem éppen azzal törődtem, hogy melyik lány után fussak, hanem hogy melyik WC-be tudok úgy befutni, hogy ne legyen baj ebből. Viszont maga a betegség az nagyon elmélyítette a gondolkodásmódomat. És mondom, hangsúlyozom, ezt saját magamnak csináltam, vagy én azt gondolom, hogy saját magunknak csináljuk ezt a betegséget. És 21 éves koromban volt egy nagyon nagy mélypont, amikor kórházba kerültem, én 180 centi vagyok, ugye ezt a rádióhallgatók nem látják, de akkor sikerült 42 kilóval elfogynom. Több mint 1000 mg steroidot kaptam, szóval eléggé ramaty állapotban voltam, és az orvosok is azt javasolták, hogy távolítsuk el az egész vastagbelemet, mert azzal van a probléma. Hát én meg nem szerettem volna, hogy eltávolítsák a vastagbelemet, és ilyen kis zacsi legyen a hasamon, vagy valami más megoldással tudjak utána vécére menni, hanem az összes erőmmel felvértezve próbáltam a kórházból kikerülni, és rendbe jönni. Én váltig hittem abban, hogy nem a vastagbelemmel van baj, hanem a gondolkodásmódommal, vagy a lelkivilágommal, és azt kell megjavítani, azon kell változtatnom, és ha ezen sikerül, akkor nem leszek többé beteg. Úgyhogy nagy-nagy erőkkel, meg a rengeteg szteroidnak a valamilyen szintű segítségével sikerült kikeverednem a kórházból, és én megfogadtam, hogy többet én kórházba nem megyek, mert nem éreztem azt a gyógyulás útjának. Helyette fölkerestem egy pszichiátert, akinek elmondtam, hogy szerintem ez a betegség ezt jelenti, nekem ez a bajom, és így fogok meggyógyulni. Akkor miért vagyok ott? Hát azért, mert egyedül nem megy, és 3 hónap alatt sikerült gyakorlatilag letenni ezt a betegséget úgy, hogy több mint 20 éve nekem nem jelentkezett. Akarni se tudnék már ebbe a betegségbe visszacsöpenni, mert letettem ennek a lelki terheit, amit nem mondom, hogy könnyű, de nagyon szívesen segítek annak, aki hasonló betegségben szenved. Ma este is fogok pont találkozni egy szülőpárral, nagyon érdekesek ezek a szinkronicitások, akiknek a kisfiúk éppen most 16 éves, és ezt a betegséget kezdte el saját magán produkálni. És akkor én le tudok ülni a szülőkkel, és meg tudom velük beszélni, hogy ez mit jelent, mi a hatásmechanizmusa, és ők hogyan tudnak olyan lelki támaszt adni a gyermeküknek, ami segítségével lesz benne annyi erő, meg annyi hit, hogy ne legyen szükség erre a betegségre.
Tehát beigazolódott az, hogy ez a te lelkedben volt egy ilyen mélypont.
Igen, a világhoz való hozzáállásomat kellett megjavítani, és én azt gondolom, hogy nagyon sok betegség a világhoz való hozzáállásunkról, vagy a mi önmagunk nem szeretéséről, vagy a világ nem szeretéséről szól. Úgyhogy nekem a 20-as éveimig én ezzel foglalkozkodtam, és nem a moziba futkosásokkal, meg a szokásos kamasz csintevésekkel. Azok kimaradtak akkor az életemből, ezt később pótoltam.
Szerintem már így a hallgatók is hallják, amikor beszélsz a foglalkozásodról, hogy ez tényleg a hivatásoddá vált, ez a gyermekfejlesztő és szülősegítő központnak a munkája, amit te alkottál meg. Hogyan jött az ötlet, és mik voltak az első lépések, amik elindítottak erre az útra?
Én a 20-as éveimtől, amikor ugye letettem a betegséget, egyetemre jártam. Én táj- és kertépítés szerettem volna lenni. Alapvetően pszichológus szerettem volna lenni, de hát az én tanulmány eredményeim, meg a bukdácsolós iskolából kiesős betegség miatt, persze nem azért, mert én voltam a lusta tanulni, hanem a betegség ugye nem hagyott engem érvényesülni az iskolákban, mondjuk inkább ezt, ez így jobban hangzik. Nem tudtam emiatt pszichológus lenni, úgyhogy elmentem kertésznek, meg kert- és tájépítésznek, mert ez is egy milyen szép szakma. Egész jó eredményeket sikerült elérnem kert- és tájépítészként, viszont 30 évesen már elkezdtem mondogatni magam, hogy én 40 éves koromban valami egészen más szeretnék csinálni, mint ezt, mert úgy éreztem, hogy valahogy nem elégít ki, illetve nem tudom azt nyújtani az embereknek, amit szeretnék. Én nagyon klassz voltam abban, hogy oda megyek egy kertbe, és megmondom, hogy ők mit szeretnének, mi az ő kedvenc világuk. Nagyon sokszor meglepődtek, hogy én ezeket honnan tudom, mert hogy így tényleg olyan ilyen intuíció alapján sikerült nagyon sok mindenre ráérezni, és nagyon sok jó kreatív ötletem volt a kertekben. De a megvalósítás része az már általában nem sikerült. Vagy az időjárás, vagy valami gép elromlott, vagy az egyik munkatársam veszett össze a tulajdonossal, vagy a tulajdonos egyszer nem akart minket kifizetni, és ez egy ilyen nagyon nagy lelki daráló volt, meg egy ilyen stressz faktor. De Magyarországon ekkor tájt voltak ezek a hatalmas körbetartozások, építőipari cégek szűntek meg, mentek csődbe. Nekem is már a harmadik kertészeti cégem ment csődbe, és vesztettem el mindenemet 35 éves vagy 6 évesen, nem is tudom már hány évesen, amikor azt gondoltam, hogy én ezzel végleg felhagyok, mert kicsit olyan érzésem van, mintha nem lennék az utamon vagy a pályámon, mert ha azon vagyok, akkor az úgy általában sikerül, és az ember boldog, és még pénze is van. Hát én se boldog nem voltam, se pénzem nem volt, úgyhogy kénytelen voltam váltani, és nekem itt a tél jött a segítségem, illetve az Ábel kisfiamnak a oviba való beiratása. Őt nem szeretük volna 3 évesen oviba adni, mert azt gondoltuk, hogy sokkal jobb helye van még 3-4 éves korig velünk, és ezt megtehettük, de heti 2-szer el szerettük volna vinni egy óviba, és akkor választottunk is egy ilyen magánovi jellegű óvodát, ahova én bementem, és láttam, hogy milyen műanyag játékok vannak a kertben, és azok mennyire fantáziátlanok. Hát nem, én ezt a kertet akkor átalakítom, megcsinálom a játékokat, és akkor olyan játékokat kezdtem el gyártani, amik egy kicsit ilyen kognitív fejlesztő játékok. Nem tudom, hogy honnan, meg miért jött ez az ötlet, de olyan homokozót csináltam, ennek a külsején ilyen finomotorika fejlesztő, tologatható állatkák vannak, a másik oldalán meg egy forma kirakó volt. Akkor ez így egész jó volt, az élmény is, meg jól sikerült, meg a fogadtatása is jó volt. Csak ott eltelt az idő, létrehoztam egy olyan kertészeti árudát egy hipermarketnek a parkolója szélén a zöldövezetben, ahova le tudják adni a gyermekeket a szülők. Kertészeti áruda, de már gyermek megőrző vagy gyermekfoglalkoztató. A nagyon régi sövényből csináltunk bokorlabirintust, a kertben elkezdtünk születésnapokat, nyári táborokat tartani, és rájöttem, hogy nekem ez sokkal, de sokkal jobban fekszik, mint hogy eladjak még 50 muskát lit. De nem bírtam elengedni, és nem bírtam otthagyni a kertészeti céget, mert túlságosan gyáva voltam, és nagyon üzenem a hallgatóknak, hogy nagyon-nagyon nagy bátorságot vegyen mindenki elő, akárhonnan, kérjen kölcsön bátorságot, de ne csinálja azt, amiben úgy érzi, hogy nincs benne, mert úgyis elveszti, vagy én azt érzem, hogy a sors tőlem elvette ezt a kertészeti árudát. Újabb csőd, újabb nem kifizetés, és akkor egyik napról a másikra az addigi 11-2 fős cégem helyett én egy személyben jártam jobbra-balra kertészkedni, hogy létfenntartsuk magunkat, de tudtam, hogy nem ez az utam. Segítségünkre jött a tél, télen az ember nem tud kertépíteni, úgyhogy visszakanyarodtam egy másik felnőtt kör élményemhez, amit meg a feleségemnek köszönhetek, amikor elmentünk Nagybörzsönybe síelni, ők megpróbáltak engem megtanítani síelni felnőttként, hát nem sikerült. Viszont azok az élmények, amiket ott kaptam, ráébresztettek arra, hogy ez a tradicionális síoktatás, amit ugye próbáltak segíteni engem a hegyről való leütésben, az nem működött. És én egész ügyesen megtanultam síelni a gyerekkori mozgáskultúrámra támaszkodva, és ezt kihasználva próbáltam meg én is felnőtteket segíteni síelni. De hogy ezt jól csinálom, beiratkoztam síiskolába. Akkor ott kapcsolatba kerültem gyerekekkel, kapcsolatba kerültem síoktatókkal, hogy valójában hogy kell síoktatni, és valahogy így beszivárogtam a gyerekek közé, és rájöttem arra, hogy hát én sírva tudtam fakadni, amikor egy gyerek megcsinálta az először a huekét az én útmutatásaim alapján. És akkor ez nekem nagyon nagy boldogságot okozott, akkor tudtam, hogy valami ilyesmit kellene csinálnom. a TSMT-re visszakanyarodva, meg az Erdély TSMT-re visszakanyarodva, innentől jött az a vonulat, vagy az a intuíció, vagy ihlet, hogy fiunkról beszélgettünk egy fejlesztőpedagógussal, hogy neki lehet, hogy szüksége lenne TSMT-tornára. Nem volt számomra ismeretlen a TSMT, mert 4 évesen az Ábellal jártunk TSMT-re. De most már nem 4 éves voltam, idősebb, és így megkérdezte, hogy mi lenne, hogyha mi erdőbe TSMT-znénk, mert hogy az milyen klassz farönkökön átugrálni, meg fára mászni. Én azt érdekesebbnek tartom egy nagyobb fiú számára, mint hogyha most egy tornateremben a paddon vagy a zsámolyokon ugrálna. Amit most tapasztalok az elmúlt évben a gyerekekkel való munkám során, mert végre felépült a vadon, meg tudtuk csinálni, szintén nagyon nagy hittel, meg beletett cselekedetekkel. Ahol azt tapasztalom, hogyha ott is a tornateremben tornázok a gyerekekkel, akkor nagyon nagy feladat néha fegyelmezni őket, vagy a feladatban tartani. Ha ugyanezt a gyerkőc csoportot kiviszem az erdőbe, és ott egy kötélpályára felmászhatom őket, akkor ott akár az a minimális izgalom, vagy fél, ami bennük van, hogy ő leesett a kötélpályáról, és a cselekedeteinek tette van, az nekem nagyon nagy segítségre van ahhoz, hogy végig tudjam velük tornázni az órát úgy, hogy az ő lelki világuk is közben elkezdjen világítani, vagy ilyen szívbéli legyen. Az erdőben vagy a természetben a gyerekek így elkezdenek világítani. És valahol ez lesz most a küldetésem idén, úgy érzem, hogy olyan feladatokat és olyan kalandokat adni a gyerekeknek, akár Robinson szombat néven, amikor 2 hetente szombatonként én összeszedek annyi gyereket, ahányan jelentkeznek a mi programjánkra, és akkor elmegyünk ballangot mászni, elmegyünk mondjuk korcsolyázni, elmegyünk egy Via Ferrata túrára, elmegyünk valami olyan helyre, ami emlékeket ad nekünk, mert az üveglapon innen is van világ, nem csak a üveglapon túl. Most a mobilokra próbálok célozni, meg a táblagépekre. Megpróbálok ennek ellene menni, és a gyerekeket kicsit elrángatni a mobiltelefonjuk elől. Mert a szülők nem biztos, hogy rájönnek, nem biztos, hogy apu el tud jönni, mert lehet, hogy gerincsérve van, vagy van otthon másik 2 gyerek, vagy az egyik beteg, de aki el tud jönni, és részt tud venni egy ilyen kalandban, akkor jöjjön, vegyen részt, visszük, hozzuk, és akkor tudok nekik valamit adni hitelesen, amit én is megkaptam a saját gyermekkoromban.
Ha olyan dolgokról kérdeznélek, amik a legnagyobb örömeid az életben, olyan dolgok, amiket ajándéknak tekintesz, akkor mi mindent sorolnál fel?
Hát a gyermekkorom, a kisgyermekkoromat, azt mindenképpen ilyen ajándéknak tudnám fölfogni. Amikor futkározunk az erdőben, és mindenkit lehagytam egyszer kisgatyában, és rájövök, hogy azért nem futnak utána, mert eddig él a család a mellünkig, és akkor ott megálltam, hogy ez egy jó élmény volt, bármennyire is fájdalmas volt. Aztán, hát bármennyire is furcsa, de szerettem ezeket a kínlódásokat, amit a betegség okozott, mert az elég sok kínnal járt, viszont nagyon klasszul elmélyített, meg megváltoztatta a gondolkodásmódomat, úgyhogy erre is hálás tudok lenni. Hát a gyermekeink meg nagyon nagy tanítók, a velük való konfliktusok azok általában bennünk gyökereznek valahol mélyen, úgyhogy ezt még a mai napig is próbálom megfejteni, hogy hol, mikor, mi történik. Az ilyen apró dolgok. Felveszek valakit, aki mondjuk nem stoppol, és akkor úgy örül, hogy én miért vettem föl, vagy látom, hogy fáj a lába a lánynak, és akkor a anyuka mellett megállok, hogy na, akkor beszállnak az autóba, akkor fölviszom őket. Hát ezek olyan jó érzések így adni, úgyhogy az a másik nem is számít rá, hogy ők kap. Valami ilyesmi az, ami nekem tetszik, illetve nagyon szerettem az erdőben ezt az időszakot, amit eltöltök a gyerekekkel, és az a kis fény, vagy hit, vagy nem is tudom mi, ami bennem van, akkor ezt ők valahogy hazaviszik magukkal, vagy magukban. Kitaláltuk azt otthon, hogy a gyerekeink nagyon sokszor ugye azért rosszalkodnak, vagy csinálnak valamit, hogy a figyelmünket, a szülők figyelmét ugye magukra vonzzák. Egyik legfrissebb tapasztalatom, vagy élményem az volt, hogy nem feltétlenül nagyon drága játéknak körül, hanem annak, hogyha mi leülünk vele játszani egy 5 forintos építőkockával, vagy még az építőkocka sincs ott, hanem hancorozunk velük. Arra bátorítanám a szülőket, hogyha valakinek van kedve ezt kipróbálni, hogy adjon a gyerekeinek napi 5 vagy 10 percet, attól függ hányan vannak, és mondja azt a gyerkőcnek, hogy minden nap van 10 percet, amiben én azt csinálom, amit te szeretnél. És akkor ezen így csodálkoztak az én gyerkőceim, de hogy így rendre kisajtolják tőlem ezeket a 10 perceket, és akkor mindent leteszem a mobilt, leteszem a fakanalat, akármit, és akkor azt csinálom, amit ők kérnek. Hatalmas ereje van, én azt érzem, annak, hogyha egy gyerkőcünkre 10 percet figyelünk. És ez nem az esti mese, nem a fürdés, nem a szokás, nem a házi feladat, hogy csináld meg, hanem valóban valami olyan foglalatosság, amiben ő az örömét leli. Nekünk ez nagyon jó bevált, és nagyon klasszul működik, úgyhogy nem is kerül sokba, úgy érzem.
Arra szeretnék még rákérdezni, hogy hogyan emlékszel vissza a nehéz időszakodból, a megpróbáltatásokból? Mi volt az, ami segítséget jelentett neked?
Ez nagyon érdekes, mert már a 13 éves koromban kezdődő betegségnél is nem próbáltam keresni így Istent, vagy valamiféle hitet szerettem volna kialakítani magamban, illetve volt hitem, mert azt nagyon-nagyon erősen és megingathatatlanul tudtam, hogy én ebből a betegségből ki tudok mászni, ezt én megszereztem, le is tudom tenni. Én sem megkeresztelve nem vagyok, semmilyen vallási nevelést nem kaptam, de mégis itt próbáltam így nyitni, hogy valamiféle hitem alakuljon ki, vagy valami Isten kapcsolatot tudjak létrehozni. És hát ezt én úgy éreztem ott, hogy nem sikerült. Viszont a későbbi életemben azt éreztem, hogy egy nagyon erős hitem van, amiben a betegségből való meggyógyulás, vagy üdvözülés, vagy nem is tudom, ez olyan üdvözítő állapot, amikor valakinek már nem fáj a foga, vagy egy betegségéből ki tud. Ez nekem elég nagy erőt adott, és elkezdtem tudatosan keresni magamban azt, amiben én tudok hinni, vagy mi az, ami nekem erőt ad. Ezt nem feltétlenül tudom pontosan megfogalmazni, viszont az nagyon fontos szerintem, főleg a mai világban, hogy ezt a hitünket ápoljuk, megerősítsük. Szinte teljesen indiferens az én szempontomból, hogy és ezzel senkit nem szeretnénk megsérteni, hogy milyen felekezetbe, gyülekezetbe, akármibe, hova jár a hite szerint, azt erősíteni szükséges szerintem is kell. Én próbáltam a saját hitemet az elmúlt 44 évben erősíteni, és úgy összerakni, hogy az az élet nehézségein is átsegítsen. Valahol ezt érzem a legnagyobb ajándéknak, és azért tudok legnagyobb hálát érezni, hogy lett hitem picike. De azt mi tudjuk elkezdeni növelni napról napra, vagy óráról óráról, vagy évről évre magunkban, és most én úgy érzem, hogy elég nagy hitem van ahhoz, hogy a következő megpróbáltatásokat, ha lesznek, azokat el tudjam viselni. Higgyünk abban, hogy a sors, vagy a felsőbb hatalom, vagy Isten megsegít minket abban, amit feladatunk ebben a világban. Csak csináljuk, az fontos, hogy csináljuk, és ne csak beszéljünk, vagy álmodozzunk róla.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Borbé Balázzsal, a Vissza a vadonban gyermekfejlesztő és szülősegítő központ megalkotójával Balogh Bernadett beszélgetett.